6. A dilemma. Erland megfordította a lovát. Borik! Kiáltott bele a még mindig süvítő szélbe. James és a testőrök csak figyelték, mit csinál, miközben igyekeztek féken tartani kötőfékre vett paripáikat. Az újonnan kinevezett gróf odaszólt neki. Szállj le a nyerekből, mielőtt a kancád megbokrosodik és elvágtat veled! A nyugtalan ló prüszkölt és nyihogott az ijesztő zajok hallatán, meg a csípős homokkal teli széllőkéseket érezve, hiába idomították tökéletesre, és hiába fogta a nagyherceg olyan szorosan. Erland, figyelmen kívül hagyva James parancsát, egyre távolodva a többiektől, tovább körözött fivére nevét kiabálva. Borik! Gamina a férje mellett állt.
Nem könnyű koncentrálni, amikor így süvít a szél a fülem mellett, mondta. Mégis azt hiszem, gondolatokat érzek abból az irányból.
A nő alkarjával eltakarta az arcát, és megfordulva nyugat felé mutatott. Borik? Érdeklődött Locklear, aki szintén James mellett állt, hátat fordítva a harapós szélnek. Gamina feljebb emelte a karját, hagyta, hogy ruhája bő újja védje az arcát.
Nem, sajnálom, nem ismerem azokat az embereket, de egyikük elméjét sem érintettem meg ezelőtt. Amikor megpróbálok arra koncentrálni, amire emlékszem a csata alatti gondolataiból...
Nem érzel semmit, fejezte be James. Lehet, hogy eszméletlen, reménykedett Locklear.
Ha elájult, vagy távol van tőlem, akkor nem észlelhetem, magyarázta Gamina. A képességeimet nagyban befolyásolja, hogy mennyire erős és gyakorlott annak az elméje, akivel kapcsolatba akarok lépni. Apámmal akár 100 mérföldről is beszélgethetek, ő pedig hihetetlen távolságból is képes szólni hozzám. Azok, akik megtámadtak minket, viszont 100 méterre sincsenek tőlünk. Tudom, hogy a harcról beszélgetnek, Borikot viszont sehol sem érzem,
tette hozzá szomorúan. James kinyújtotta kedvese felé a karját, és az befészkelődött az ölelésébe. A férfi lova hátrahőkölt, amikor megérezte, hogy most máshogy húzzák a kötőfékét, de James egy türelmetlen rántással lecsendesítette az állatot. A gróf halkan, hogy csak a felesége hallhassa, megszólalt. Imádkozom az istenekhez, hogy életben legyen. A szél még egy órán át fújt, eközben a fivérét szólongató Erland olyan messzire távolodott a többiektől, hogy már éppen csak látta őket. Akkor hirtelen elállt a szél, és a rákövetkező csendben rekett kiáltása végigszaladt az elhagyatott pusztaságon. Borik! Locklear jelentést kért a testőrök kapitányától.
Három ember meghalt, vagy eltűnt, uram? Mondta a tiszt. Két másik annyira megsebesült, hogy biztonságos helyre kell vinnünk őket. A többiek sértetlenek, és harcra készek.
James végig gondolva a lehetőségeket döntött. Ti itt maradtok Erlanddal, és átkutatjátok a közvetlen környéket. Én magammal viszek két embert a 12 szék fogadóba, és megpróbálom rábeszélni azt a Cashi őrjáratot, hogy segítsenek megkeresni Borikot. Nekem ugyanis fogalmam sincs, merre induljunk, nézett körül a kietlen vidéken. Az elkövetkező néhány órában, vagyis kora délután, Locklear minden meggyőző erejét igénybe vette, sőt, komoly fenyegetéseket is kilátásba kellett helyeznie, hogy Erland ne lovagoljon messzebb a sivatagban, mint amennyire a báró biztonságosnak ítélte. Az ifjú nagyherceg őrülten szerette volna megtalálni fivérét, hiszen hát ha csak néhány méternyire onnan fekszik sebesülten egy mélyedésben, vagy kőgörgeteg alatt, és segítségre van szüksége. Locklear emberei szétszórodva átkutatták a környéket, mégpedig óvatosságból láncot alkotva, amelynek az egyik eleme sosem tévesztette szem elől a hevenyészett tábort. Gamina a sebesülteket ápolta, hogy készen álljanak a legközelebbi biztonságos helyre lovagolni, amint James visszatér. Végül James is megérkezett, mégpedig a Cash őrjárat kíséretében. Ras al-Fawi őrmester láthatólag nem örült, hogy megzavarták a pihenését, különös tekintettel arra, hogy személyes nehézségei támadhatnak, ha a fejebb valói őt hibáztatnák, mivel a rajtaütés az ő körzetében történt. Szeretett volna akkora távolságot tudni önmaga és ezek között az átkozott szigetekiek között, amekkorát csak lehet. A császárság és legnagyobb szomszédja közötti nemzetközi incidens eshetősége miatt azonban
Inkább félretette bosszúságát, és bekapcsolódott az elveszett nagyherceg keresésébe. Tapasztalt nyomolvasói hamar felfedezték a mélyedést, ahol korábban a rablók rejtőztek. Kiáltásaik nyomán az egész társaság oda csődült, ahol két felderítő egy kőomlást vizsgálgatott. Az egyikük a törmelék között turkált, a másik pedig odavitt egy fél pár csizmát a királyságiakhoz. Tévedés kizárva, azt a piros, sárga mintás lábbelit tartotta a kezében. A férfi a sziklatömbökre mutatott.
Uram, ezt találtam. Egy kicsit beljebb a kövek alatt azt is láttam, mi maradt a lábból, amely viselte.
Erland döbbenten ült, amíg James megkérdezte.
Ki tudjuk ásni az illetőt?
Az odalenn álló Cash felderítő megrázta a fejét.
A legjobb esetben is egy-két napot venne igénybe egy csapat árkásznak.
Azzal fölmutatott az omlás tetejére.
A jellegből ítélve mostanában keletkezett, hogy eltakarják a csizma tulajdonosát, és talán másokat is.
Aztán a mélyedés túloldala felé intett.
És ha megbolygatjuk, talán a másik fele is lezúdul. Attól tartok, nagyon kockázatos vállalkozás lenne.
Ki akarom ásatni? Jelentette ki Erland.
Megértem, kezdte James.
Nem értesz, szakította félbe a fiú.
Az ott nem lehet Borik.
Locklear próbált megértően viselkedni.
Tudom, mit érzel most.
Nem, mondta Erland. Fogalmat sincs. Majd Jameshez fordult. Nem tudjuk, hogy Borik fekszik-e odalenn. Akár a csata során is elveszíthette a csizmáját. Talán foglyul ejtették. Egyáltalán nem biztos, hogy ő van a kövek alatt.
Gamina, érzed valahol Borik jelenlétét? Kérdezte James.
Gamina megrázta a fejét.
A gondolatok, amelyeket korábban észleltem, ebből a mélyedésből jöttek, de egyetlen ismerős mintázat sem volt közöttük.
Erlandot nem hatották meg a közöltek.
Ez semmit sem bizonyít. Tudod, hogy milyen közel állunk egymáshoz, ő meg én, mondta Jamesnek. Ha meghalt volna, éreznék valamit.
Aztán a kősivatag repedezett felszínére nézett.
Valahol odakint van, és eltökéltem magam, hogy meg is találom.
És mit szándékozik tenni, nagy uram?
Érdeklődött gúnyosan a Cashi őrmester.
Kilovagol a síkságra, egyedül, élelem és víz nélkül? Bár nem látszik, de ez itt épp annyira sivatag, mint a Jálpur nagy homokbuckái. Azon a domb vonulaton túl kezdődik a valódi homoksivatag, és ha az ember nem tudja, merre van a törött pálma oázis, nem él addig, amíg eléri az éhes kecske oázist. Körülbelül 30 olyan hely van benne, ahol vizet találhat, és néhányban ehető növényeket is, de ugye lehet sétálni mellettük néhány száz méterrel, hogy észre sem vesszük? Hamarosan meghalna az ifjúr.
Rash al-Favi őrmester visszafordította a lovát arra, amerről jött.
Uraim, részvétem a veszteségük miatt, az én kötelességem azonban az, hogy itt járőrözzek és lecsapjak azokra, akik megtörik a császárság békéjét. Jelentést teszek a történtekről, amint a szolgálaton véget ér. Ha óhajtják, itt hagyok önökkel egy felderítőt, és folytathatják a keresést. Amikor pedig úgy látják, hogy mindent megtettek, amit lehetséges, térjenek vissza az útra,
délre mutatott.
Az út a csillagok párnája lábánál folytatódik, Nár Ajab felé. Számos állomást helyeztünk el mellette, és gyakoriak rajta az őrjáratok. Az állomások között folyamatos a futárszolgálat egészen a császárság szívéig. Küldjenek előre egy üzenetet az érkezésükről, akkor hivatalosan fogadja önöket majd a Nár Ajabi kormányzó. Onnantól pedig lovas kíséretet ad, amely egészen Cash városáig védelmezi önöket.
Kimondatlanul hagyta, hogy ha ezzel kezdték volna, akkor a banditák sosem lephették volna meg a szigetekiek küldöttségét.
Közben pedig a császárnő, áldott legyen a neve, megparancsolja majd a mérnökeinek, hogy bontsák le a köveket az ifjú herceg felül, és hazaviheti, hogy megfelelően eltemethessék. Addig is az Istenek kegyébe ajánlom további útjukat.
Azzal még egyet intve megsarkantyúzta a lovát, és szakaszával együtt elindult a mélyedéstől. James az omlás nyom széléhez lépve lenézett az ott maradt magányos Cashi nyomolvasóhoz.
Mit lát? Érdeklődött.
A felderítő egy darabig a nyomokat tanulmányozta.
Sok ember mászkált erre, Itt meggyilkoltak valakit, mutatott egy sötét foltra a már megszáradt földön.
Meggyilkoltak? Honnan tudja ezt ilyen biztosan? Kérdezte Locklear.
A vérből, uram, felelte a férfi.
Ami persze nem lenne szokatlan egy csata után.
Ez itt viszont egy nagy tócsa, és semmi jele, hogy sebesült közelítette volna meg a helyet. Úgy gondolnám, valakinek elvágták a torkát.
Aztán két halvány csíkra mutatott, amely a tócsától a kőomláshoz vezetett.
Két sarok nyoma, ahogy odahúzták az illetőt a kövek közé.
Ekkor a mélyedés pereme felé intett.
Valaki felmászott oda,
miután még egyszer körülnézett, fölkapaszkodott a lovához.
Délfelé indultak, a törött pálma oázishoz.
Honnan tudja? Csodálkozott Locklear. A katona elmosolyodott.
Csak oda mehettek, uram, mivel nekivágtak a sivatagnak, és málhás állatok nélkül nem tudnak elég vizet vinni magukkal ahhoz, hogy más úton érjenek Durbinba.
Durbinba? Erland kis híján kiköpött undorában.
Abba a patkányfészekbe? Ugyan miért kockáztatnák meg a sivatag veszélyeit csak azért, hogy odajussanak?
Azért, mert, felelt James, Durbin biztos rév minden a keserű tenger mentén élő úton álló és kalóz számára.
És a császárság legjobb rabszolgapiaca,
tette hozzá a felderítő.
Az ország szívében rengeteg a rabszolga, itt azonban nem könnyű hozzájutni. Csak Kesben és Kvekben vannak nyílt piacok. A szabad városokban és a királyságban nem nézik jó szemmel ezt a gyakorlatot.
Nem tudom követni, ingatta a fejét Erland. James a másik által jelzett irányba fordította a lovát, és azt mondta.
Ha csak két katona,
majd gyorsan hozzátette.
Vagy egy katona, és Borrik marad életben, ők akkor is elég hasznot hajtanak a durbini rabszolgavásáron, hogy kifizetődővé válik a rajtaütés.
Ha viszont a császárság belsejébe vinnék őket, harmadannyi pénzt kapnának, mint Durbinban, akkor pedig a vezérüknek elégedetlen bandát kellene irányítania, ami veszedelmes dolog, magyarázta a gróf.
Akkor miért nem mondja meg neki Borrik egyszerűen, hogy ki ő?
Értetlenkedett Erland.
Biztosan több váltságdíjat kapnának érte, mint amennyit akkor, ha eladják rabszolgának.
James elgondolkodva nézett a puszta fölött lebegő délutáni napra.
Ha még él, mondta, elvártam volna, hogy a rablók üzenjenek nekünk valami olyasmit, hogy a fiú jól van, és ne kövessük őket, meg hogy hamarosan közlik, mennyi váltságdíjat akarnak. Én biztosan nem akarnám, hogy egy szakasz katona lihegjen a sarkamban.
A Kes felderítő közbeszólt.
Ezek a banditák talán nem olyan okosak, mint ön, gróf úr. A nagy herceg, ha még él, talán veszedelmesnek ítéli megmondani nekik, ki is ő valójában. Lehet, hogy akkor a gondokat elkerülendő elvágnák a torkát, és bemenekülnének a sivatag belsejébe. Az is lehet, hogy eszméletlen, de nem olyan súlyos az állapota, hogy ott hagyják. De más válaszok is lehetségesek, uram.
Akkor sietnünk kell, villanyozódott fel Erland.
Óvatosan kell haladnunk, nehogy csapdába csaljanak bennünket, fenség,
tiltakozott a nyomolvasó.
Ha a rabszolgavadászok támadták meg az utat, akkor valamelyik oázisban vagy vátiban egy rabszolga karaván gyülekezik. Sok gazember és még több őr vigyáz a Durbinba tartó fogásra. Egy szóval sokkal több harcos, mint amennyivel elbírnánk, még akkor is, ha az őrmester szakasza velünk maradt volna. Talán százan is lehetnek.
Erland úgy érezte, súlyosan ránehezedik a kétségbeesés.
Meg fogjuk találni, mondta.
Nem hallhatott meg. Azonban szavai a saját fülében is hamisan csengtek.
A sietünk, uram, mondta a felderítő. Alkonyatra odaérünk a törött pálma oázishoz.
James kijelölt két katonát, hogy kísérjék vissza a sebesülteket a fogadóhoz, ahol felépülhetnek, aztán visszatérhetnek a királyságba. Gyors fejszámolás után rájött, hogy mindössze tucatnyi egészséges katonája maradt. Sebezhetőnek és némiképp ostobának érezte magát, megparancsolta a kis csapatnak, hogy induljanak el a sivatagba. James emlékezett néhány múltbéli alkalomra, amikor egy rövid út szinte végtelennek tűnt, ez a mostani kis távolság a hasadék végéig azonban valamennyin túltett. Odafentről hallották a tábor peremén sétáló őrök halk beszélgetését. Az előre haladás nem csak a veszély miatt volt idegesítő, ráadásul a mélyedés végét szeméttárolónak és illemhelynek is használták,
emberi és állati eredetű ürüléken és hulladékokon kellett keresztül buszniuk. James belelépett valami nedvesbe és puhába, de a környéket belengő szinte tapintható bűz alapján nem akarta megnézni, mi lehet az. Anélkül is ki tudta találni, intett a felderítőnek, aki visszajelzett, hogy ennél közelebb már nem mehetnek. A gróf óvatosan kipislantott a hasadék pereme fölött. Alig néhány lépésnyire tőle két árnyék rajzolódott ki a tábortüzek fénye előtt. A közelükben legalább 30 nyomorult melegedett kuporogva. James azonban sehol sem látta Borrikot a csoportban. Nem mindenkinek nézhette meg az arcát, a gróf azonban biztos volt abban, hogy a fiú vörös haját az imbolygó tűzfény ellenére is könnyedén észrevenni a sötét fejek tengerében. Ekkor egy lila köntösű férfi közelítette meg a két őrt, és James lélegzete egy pillanatra elakadt. De nem Borrik volt az. A köntös viselője hátra dobta csukjáját, és a sötét szakállú arc, amely rámordult a két őrre, ismeretlennek tűnt. A férfi kardot viselt a csípőjén, és megparancsolta a két férfinak, hogy fejezzék be a társalgást, és menjenek. Aztán a köntös megfordult, és csatlakozott hozzá egy másik férfi, egy nagy darab bőr mellényes fickó, a durbini rabszolgavadászok kaszt jelével a karján. Ezt a jelet James kölyök kora óta nem látta, de mint a csúfolódok, a krondori tolvaj céh minden tagja, ő is felismerte hallomás alapján. A durbini rabszolgavadászokat jobb volt békén hagyni. James megkockáztatott még egy pillantást, aztán lekuporodott a felesége mellé. A lány csukott szeme és feszült arckifejezése mély koncentrációt tükrözött, miközben Borrikot kereste a táborbeli rabok között. Végül pislogott egyet, és James már is hallotta az elméjében a hangját.
Nincs olyan gondolat a táborban, amelyet Borrikéval tudnék azonosítani.
Ez biztos, kérdezett vissza a férfi.
Ha itt lenne, amilyen közel vagyunk, megtalálnám,
felelte a lány szomorúan.
Még ha alszik, akkor is megérezném a jelenlétét a táborban.
James érezte a felesége agyában visszhangzó fájdalmas hullámokat.
Nem lehet más magyarázat, mint hogy ő fekszik az alatt a törmelék halom alatt, amelynél megtaláltuk a csizmáját.
Egy pillanatnyi szünet után még azt mondta.
Meghalt.
A gróf egy pillanatnyi mozdulatlanság után intett a felderítőnek, így utasította, hogy térjenek vissza, amerre jöttek. A kutatás véget ért. Nem, utasította el Erland megkövült arccal Gamina kijelentését. Nem tudhatod biztosan. James harmadszor magyarázta el, mit tapasztaltak, mióta visszatértek oda, ahol Erland és a társaság többi része várakozott. A köntösét egy bandita viselte, ezért feltételezhetjük, hogy a csizmáját is elvették tőle. Ez igaz. De színét sem láttuk a táborban. A kesi nyomolvasóhoz fordulva megkérdezte. Van valami esély, hogy a ránk támadó banditák nem ehhez a rabszolga karavánhoz tartoztak? A felderítő megvonta a vállát, mint aki azt mondja, bármi lehetséges. Valószínűleg nincs, uram, mivel néhány emberüket is elhurcolták. Nem inném, hogy véletlenül támadták meg éppen önöket. Szerintem minden életben maradt emberüknek ebben a táborban kell lennie. Ha pedig élne Erland, Gamina beszélt volna vele, bolintott James. Hogy lehetsz olyan biztos ebben? Gamina úgy felelt, hogy az egész tábor hallhassa, amit üzen.
Ismerem a képességeimet, Erland. Én választom meg pontosan hány emberhez és kikhez akarok beszélni, és ha egyszer megérintettem egy elmét, utána felismerem a gondolatait. Borrik gondolatai nem voltak a tábor lakói között.
Talán csak elvesztette az eszméletét.
Még akkor is megéreztem volna a jelenlétét,
rázta meg a fejét szomorúan a lány.
Éreztem a hiányát. Ennél jobban nem tudom elmagyarázni. Egyszerűen nem volt közöttük.
Uram, szólalt meg a nyomolvasó. Ha önökkel maradhatnék ma éjjel, akkor is meg kellene keresnem az őrmesteremet. Muszáj tájékoztatnom a durbiniakról. A város kormányzója maga is alig több közönséges kalóznál és lázadónál, és a hírek előbb vagy utóbb elérik a fényes udvart. Amint a császárnő, áldott legyen a neve,
Végül cselekedni óhajt. Megtorlás következik, amely valóban szörnyű lesz. Tudom, hogy ez nem enyhíti az önök fájdalmát, de a királyi család tagjainak megtámadása, amikor úton vannak az ő jubileumi ünnepségére, óriási inzultus. A császárnő, áldott legyen a neve, kétségtelenül személye ellen irányuló sértésnek fogja tekinteni, és bosszút áll az ön családja nevében.
Erland haragja csöppet sem csillapult. Mégpedig megpirongatja Durbin kormányzóját. Aztán gondolom hivatalos bocsánat kérő levél következik.
Sokkal valószínűbb, hogy ostromgyűrűbe vonatja a várost és felgyújtatja, hogy minden lakója bennégjen. Esetleg, ha kegyes hangulatban van, akkor megkíméli a várost, és csak Durbin kormányzóját, meg persze a családját és a hűbéreseit küldi vasra veretve az önök királyához, hogy büntesse meg ő. Attól függ, milyen kedve van, amikor erről dönt.
Erland megdöbbent. Borik halálának bizonyítékai letörték, és az, ahogyan a katona unott hangon előadta, mekkora hatalma van annak az egyetlen asszonynak, végképp megrázta. Némán bólintott. James el akarta terelni a szót a Borik halálából adódó kényes diplomáciai helyzetről, de be kellett fejeznie a témát. Szeretnénk megkérni önt, hogy juttasson el valami módon egy levelet Grondor nagyhercegéhez, amellyel enyhíthetjük a nemzeteink között felmerülő nehézségeket.
Mivel én is a határon szolgálok, örömmel, nagy uram, bolintott a felderítő,
aztán a lova után nézett. James Lockley-re pillantott, aki viszont Erland felé biccentett. A két nemes arrébb húzódott, hogy négy szem közt beszélgethessenek. Szép kis felfordulás, jegyezte meg Locklear. Nos, átvészeltünk már egy-két nehézséget a múltban is. Azért tanítottak bennünket, hogy képesek legyünk dönteni.
Szerintem fontolóra kellene vennünk, hogy ne térjünk-e vissza Krondorba, javasolta Locklear.
Ha megtesszük, és Aruta mégis visszaparancsolja Erlandot az ünnepségre, azt kockáztatjuk, hogy megsértjük a császárnőt, mert késve érkezünk, mondta James.
A fesztivál több mint két hónapig tart, mutatott rá Locklear. Biztosan odaérünk még a vége előtt.
Jobb lenne, ha már az elején is ott lennénk. A férfi körbe pillantott a sötét éjszakában. Valami közeledik odakin. Egyszerűen érzem. Megbökte a barátja mellét. Igazán különös véletlen, hogy éppen bennünket támadtak meg.
Talán, értett egyet részben a báró. De ha tényleg minket céloztak, akkor ugyanazok állnak a dolog mögött, akik már Krondorban is megpróbálták megölni Borikot.
Bárkik legyenek is azok. James egy hosszú pillanatig hallgatott. Ennek az egésznek semmi értelme. Miért akarná bárki is megölni a fiút?
Hát, hogy háborút szítson a királyság és a császárság között?
Jaj, hiszen ez nyilvánvaló. Úgy értettem, miért akarna bárki is háborút?
Hogyan miért akar bárki bármikor háborút? Vonta meg a vállát Locklear. Rá kell jönnünk, hogy a császárságon belül kihúzza a legtöbb hasznot az ingatag északi határból, és már meg is találtuk a valószínű tettesünket.
Ezt pedig nem tudjuk Krondorban csinálni, bologatott sokat mondóan James. Visszafordulva Erlandot egyedül találta. A fiú a sivatagi éjszakába bámult. James odament hozzá és megállt mellette.
Tisztáznod kell magadban ezt a dolgot, Erland, mondta halkan. Sietve temesd el magadban a gyászodat, és fogadd el a körülményeknek azt a változását, amelyet a sors kényszerített rád.
Erland zavarodottan pislogott egyet, mint olyas valaki, aki hirtelen kilép a fényre a sötétből.
Micsoda?
James megfordult és szembeállt vele. Megragadta a fiatalember vállát és szilárdan kijelentette.
Mostantól te vagy a trónörökös. Te leszel a következő királyunk. És te hordozod magaddal szülőfölded sorsát, amikor kesbe lovagolunk.
Úgy tűnt, Erland nem is hallja, amit mond. A nagyherceg egy szót sem szólt, csak visszanézett nyugat és a távoli rabszolgakaraván irányába. Végül lassan nyeregbe szállt és odalovagolt, ahol a többiek várták, hogy folytathassák a délnek vezető utat a nagy Kes birodalom szívébe.